veszel-e? Eladod-e? Kanapéről-e? Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Nos, egy kis nyári pihenő szünet után folytatjuk a beszélgetéseket Palocsai Gézával, a Jófogás és a Használt Autó.hu ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Na, össze is szedtük segítségeddel, illetve általad a nyár legforróbb elkereskedelmi sztoriait, és kicsit itt üllesztjük a mellünket, mert a saját válogatásod az nagyjából egybevág, amit mi is a hírek szintjén, tehát nem komolyabb háttérrel, de megemlítettünk itt a rovatban, amíg életben tartottuk a nyáron. Úgyhogy most mögé nézhetünk ezeknek, hiszen három olyan történetről van szó, ami tényleg elég hangos volt, így nem csak az elkereskedelemmel foglalkozunk, hanem egyáltalán a technológiai piacokon.
Így van, nem mondhatni, hogy uborka szezon volt nyáron, itt nagy tech cégek hatalmas bírságokat kaptak, és folytatódott azt gondolom az a fejlődés, illetve azoknak az új trendeknek a megjelenése, ami egyébként az egész elmúlt évre jellemző volt, egy teljesen más sebességi szinten dübörög az elkereskedelem és minden, ami hozzá kapcsolódik, és ezekből a trendekből, ezekből az újdonságokból választottunk ki három olyan dolgot, ami szerintünk a leginkább érdekes. Ennek az első eleme a Buy Now Pay Later-nek az elterjedése, ami azt jelenti, hogy most megvásárolod, megkapod magát a terméket, de a termék teljes árát azt nem most kell kifizetned, hanem különböző részletekben általában 4-6-7-es időtartamban tudod rendezni a szolgáltató felé, és azért ez egy picit más annál, mint amihez mondjuk Magyarországon szoktunk korábban, hogy persze áruhitelre és egyéb más dolgokra, de eddig is megvásárolhattad részletre a különböző eszközöket, amiket szerettél volna, csak hát azon mindig volt egy kis plusz kamat, és itt olyan szolgáltatóknak a szolgáltatásai terjedtek el kifejezetten nagy mértékben, illetve jelent meg nagyon erőteljesen az nyugati piacon, ahol nem kell fizetned kamatot, hanem ez a 6 hét alatt, hogyha rendesen időben fizetsz, akkor az a fogyasztói ár, amit korábban egyszerre kellett kifizetned, az nem változik, csak 4-6-7-es időszakban fizetett ki.
Az a kérdés, hogy ugye 4-6 hét alatt az embernek nem feltétlenül lesz több pénze, kap mondjuk egy fizetést, tehát igazából, hogyha most nyilván a magyar példát nézem.
Igen, mert akkor az a briteknél például a heti
fizetés. Jellemzőbb a heti fizetés dolog, úgyhogy...
Ennek nagyon érdekes, mert amikor a különböző elemzéseket lehet olvasni, ezzel kapcsolatosan, hogy mi lehet ennek a hátterében. Azért azt hozzá kell tennem, hogy amikor az árukeresőnél dolgoztam, és nagyon sokat dolgoztam a török piacon, 2014 előtt már, tehát náluk 2012-13-ban már jelen volt az úgynevezett installment alapú fizetés a különböző elektronikai eszközökre, de ott azért pici jutalék volt ezen, illetve kamat volt ezen, de nagyon-nagyon népszerű volt. Ez viszont teljesen más, és az elemzők nagy része azt emeli ki, hogy van egyfajta ilyen pszichológiai hatása az emberre, hogy mondjuk ha valami 100 dollárba került, vagy 425 dollárba, akkor teljesen más hatással van rád, és a vásárlói döntésedre.
Akkor ez benne a trükk.
Igen.
Ügyes. Még akkor is, és még akkor is, ha ki tudnád fizetni, az annyira jól hangzik, meg annyira menőnek érezheted magad, hogy nyilván igénybe veszed.
És akkor így van, és a szolgáltatók, tehát itt azért ugye a Twitter alapítójának a technológiai cége vásárolta meg 29 milliárd dollárért az Ausztrál Afterpay nevű vállalatot, tehát itt azért nem kis eszközökkel, nem kis értékű tételekről van szó. Ugye ott van a Klarna, ezeknél a szolgáltatóknál azért van egyfajta úgynevezett risk management, ugyanis az a top összeg, amit a rendszer engedélyez neked, az a te fizetési, hogy is mondjam, fegyelmezettségettől függ. Tehát ez mondjuk 1000 dollárról indul per fő, és ahogy használod a szolgáltatást, ezt rendesen fizeted, akkor szépen lassan emelkedik 2000-re, 3000 dollárra, tehát nem tudsz olyan helyzetbe kerülni szolgáltatói szinten, hogy még nagyon benne ragadjál ebbe az egész történetbe.
Ki fizeti a cechet akkor? Hát az nyilván van költsége, hogyha a fogyasztó ezzel csak nyer, akkor a kereskedő, mint ahogy mondjuk egy, a kamatmentes áruhiteleknél is ő áll végül is mögé, vagy hogy hol csapódik le a költség, kinél?
Itt többféle irányban. Vannak olyan szolgáltatók, vannak a tradicionális szolgáltatók, aki rátesz egy kicsi kamatot, és akkor rendben vagyunk. Vannak azok, akik azt mondják, hogy a kereskedő fizessen valamit ezért a szolgáltatónak, tekintve, hogy minél, tehát hogy ez neki jó, hiszen pörög az árukészlete.
Igen.
És a pénzét megkapja, csak egy picivel később. Uh-huh. Tehát neki ez valószínűleg megéri, hiszen tudja növelni a sebességét az értékesítésnek.
Hát ugye a kereskedők nagy része meg amúgy is a beszállítókra terheli ezt rá, és mondjuk elég jó forgási sebességet tud elérni, aki nagyban játszik, nem? Tehát ugye egy kis részét adja végül is akkor ennek vissza mondhatni a szolgáltatónak meg a fogyasztónak.
Azt gondolom, hogy igen, és azért bújtál bennem a kis ördög, hogy azt gondoljam, hogy a végén azért csak a fogyasztóra van terhelve, tehát hogy valahogy az árba ez valószínűleg be van építve, és akkor van még egy opció, ahol azt mondják, hogy nem csárgyolják a kereskedőt, hanem azt mondja, hogy ha rendesen fizet, akkor ez egy ilyen, akkor minden rendben van. Ha viszont nem fizetsz rendesen, akkor olyan extra fiket kell, tehát késel akár egy órát az éppenetes fizetéssel, akkor ott vannak olyan büntető díjak, aminek a megfizetéséből tartják fel a szolgáltatást.
Aha, tehát ez végül is a jó öreg hitelkártya modellnek a kimaxolása, csak sokkal sűrűbb fizetésnél, sokkal többször lehet rontani benne, nem csak egy hónapra egyszer kell figyelni.
Így van, mivel ugye rövidebb időszakokról beszélünk, tehát hogy ez egy hónap alatt, 6 hét alatt végig gördülő történet, itt nyilván más eszközökhöz kell nyúlni. Ami érdekes, és egy elemzésből olvastam, és ez nekem egyébként nagyon tetszett, hogy az ördögi kör ebbe az az, hogy a jövőnket adjuk el, tehát hogy egy kicsit, tehát hogy a mostani azért, hogy most jó legyen, adunk a jövőnkből, ugye? Tehát, hogy mert te azonnal akarsz mindent, ugye ez az egész szolgáltatás azért is futhat fel ennyire, mert azonnal akarsz sok dolgot, azonnal akarsz egy csomó olyan dolgot, amit nem biztos, hogy most ki tudsz fizetni, mert racionálisan, hogyha végig gondolnád, akkor nem férne most bele, de azáltal, hogy egy kicsit leadsz a jövőből, azáltal mégis meg tudod ezt valósítani most. Ugye a kérdés az, hogy tudsz ennek gátot is határt szabni, és nem kerülsz egy olyan helyzetbe.
És fel tudod mérni, hogy mekkora a jövő, amit elkezdesz szeletelni.
Igen. Így van, és ennek a területnek egyébként eléggé hiányzik a szabályozása.
Aha.
És ez, de gondoljunk vissza az Uberre, az Airbnb-re, minden egy, amikor arról beszélünk, hogy hú, ettől forradalmasítja ezt, forradalmasítja a személyszállítást, forradalmasítja a vendéglátást, stb. Mindegyik ilyen szolgáltató akkor tudott nagyra nőni, amikor a szabályozás hiányzott. És ez a veszély itt is meg lehet. Nagy cégek, mint az Apple vagy a Microsoft is ugye elindul ebbe az irányba, ez teljesen természetes, hiszen ők kvázi egy személyként szeretnének kínálni.
Megyünk tovább, van még két sztoring. A TikTok
mind a kettő egész nagy.
Igen.
Két sztori gyorsan, az egyik a TikTok, ugye a TikTokról rengeteget beszéltünk a tavalyi évben, és pontosan egy évvel ezelőtt szeptemberben, amikor még ugye itt az elnökválasztásra kapcsolatosan mentek a különböző harcok, akkor kijött a TikToktól egy nagy kijelentés, hogy ő már pedig nem fogja értékesíteni az algoritmusát azért, hogy Amerikában is megjelenhessen céggel. Na már most egy évvel később a TikTok bejelentette júniusban, hogy elkezdi értékesíteni az algoritmusát, de már nem csak azért, hogy az amerikai piacon megjelenjen, hanem bármely cég számára, aki alapvetően tartalom generálással, úgynevezett felhasználói elköteleződés növelésével szeretné a szolgáltatását fejleszteni, tehát user engagementről beszélünk.
Ez mit jelent? Mit tud ez az algoritmus? Miért olyan értékes
ez? Ugye annyival másabb ez az algoritmus, mint minden, amit korábban tudtunk, ugye mindenki használja az úgynevezett mesterséges intelligenciát, ami figyeli a felhasználói viselkedéseket, és akkor úgy ajánl neked tartalmat. Ez egyéb eléggé egy fekete doboz azért egy normál felhasználó számára, hogyha szét akarjuk szedni, hogy a TikTok miért más a többiekhez képest, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a TikTok esetében, ha te készítesz egy videót, és mondjuk nincsen még akkora fanbézet, hogy ez önmagától ugye beinduljon, tehát hogy tudnak megjelenni új emberek, hogy tudnak megjelenni új trendek. Ugye a TikTok arra fókuszál jellemzően, hogy állandóan új impulzusokat adjanak neked, és ne az legyen, hogy vannak nagyok, mint a YouTube, mint a Dancsó Péter, és akkor te az még nagyobbá válik, de új szereplőként belépni nagyon nehéz. Ők azt mondják, hogyha bárki föltesz egy videót, akkor azt először egy ugye négy darab tír van, négy darab csoport van, először egy ilyen szűk csoportra ráküldik, aztán ráküldik 3-500 olyan felhasználóra a tartalmat, akivel semmilyen kapcsolatod nincs, és nézik, hogy ők hogyan reagálnak erre a videóra. És hogyha itt ennek a mondjuk 3-500 felhasználónak x százalékot elérő arányában jól reagál a videóra, akkor elküldik másik 5000-nek, akkor bent vagy már a tier 2-be, tier 3-ba. Ha ott is megvan ugyanaz az arány, ami a 300-nál megvolt, akkor ráengedik 500 000 1 millió felhasználóra. És így a te tartalmat, ha minőségi, akkor annak ellenére is el tud terjedni, hogy nem, tehát egyből nem sok ember látja. Ezáltal meg tudják gátolni azt, hogy valaki mondjuk a múltból éljen, vagy csak azért nézzék meg a videóját, mert nem tudom, 3 évvel ezelőtt valami jó dolgot csinált.
Világos.
Neked folyamatosan minőséget kell hozni, és ez ugye nagyon érdekes lehet más közösségi platformok esetében, de egyébként tradicionális elkereskedelmi cégeknél, webshopoknál is érdekes lehet, hogyha mondjuk azt kellene teszteni, hogy egy-egy termék vagy szolgáltatásra milyen a fogadtatás. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hányan fogják megvenni, és hányan fogják nem megvenni, attól tartva, hogy úristen, akkor majd a kínai kormány mennyi mindent meg fog tudni róluk, amit egyébként zárójelben megjegyzik, lehet, hogy már most is tud.
Igen.
És akkor maradunk Kínában, mert nagyon érdekes, hogy mi történik az Alibaba környékén is, illetve egészen konkrétan Jack Ma ügyében, ő mintha nagyon elvágta volna magát, de nem igazán értjük a hátterét, hogy Kína miért keményített be a saját vállalataival szemben, mert elég sok példát látunk rá.
Volt most a Xi Jinpingnek egy nyilatkozat, én azt gondolom, hogy az ami az iránytűt jelentheti, ami alapján azt mondta, hogy a párt nem fogja tűrni azt, hogy bizonyos emberek gazdagsága akkora mértékben eltérjen a kínai átlagtól, mint amekkora felé megyünk most. Tehát,
ez jókor jut eszükbe. Ez egy Jack Ma, tehát ilyen alapon igen. Elég előre szaladt.
Igen, de most, tehát hogyha nem veszük a kínai berendezkedést, tehát attól függetlenül nézzük azt, hogy mi a helyzet, és arról beszélünk, hogy mondjuk például az amerikai állam mit csinál most a Facebook, hogy pont tegnap a Forbes-nak a magyar oldalán lehetett olvasni egy elég hosszú cikket azzal kapcsolatosan, hogy újra előkerült a Facebooknak a feldarabolása, más társadalmi berendezkedés mellett ugyanarról beszélünk. Annak a hatékonysága, a gyorsasága nyilvánvalóan eltér a demokrácia szintjével egyenértékben, tehát nem akarja a kínai állam azt, hogy a fejére nőjenek ezek a nagy cégek, nem akarja a kínai állam azt, hogy bármelyik cég is nagyobb legyen, mint a maga az állam, sem gazdaságilag, sem más erő kapcsán, és nagyon kemény lépésekkel vágta vissza Jack Ma-t is, tehát azt gondolom, hogy ő itt egy felett használva, mint egy példa statuálására, de rajta kívül a kínai Uberrel is elég keményen elbánt, és más nagy kínai cégek felé is eléggé határozottan kitette az irányjelzőt, hogyha finoman akarok fogalmazni, hogy merre felé is kell menni. Marha érdekes, hogy ugyanaz a kínai kormány, és most itt visszatérnék a TikTokra, aki nem engedte a TikToknak annó, hogy megjelenjen Amerikába, és az algoritmusát el tudja kezdeni árulni, valami megállapodást mégis kötött, mert nem gondolom, hogy az a változás, hogy most mégis árulhatja az algoritmusát, az például a jelen események tett látva azt jelenteni, hogy ezt bármiféle egyeztetés nélkülök megtették. Tehát úgy tűnik, hogy a TikToknak sikerült rendezni azt, amit az Alibabának nem sikerült.
Meg közben bírságolják a Tencentet, a Baidu-t, igen, rászálltak.
Igen, és itt több milliárd dollárról beszélünk, tehát hogy nyilván ezek nagy cégek, tehát most itt pont a Facebook feldarabolásánál olvastam, hogy ugye 86 milliárd dollár volt a tavalyi árbevétel a Facebook csoportnak, ebben ugye minden benne van. Most arról beszélünk, az Instagramot és az összes felvásárolt, tehát 2012-es felvásárlásokat is vizsgál a versenyhatóság. Most ez a 86 milliárd dollár, ezt, hogyha a MOL csoportot nézem, és jól számoltam, akkor ez majdnem a 7-szerese a teljes MOL csoport árbevételének. és nyilván több, mint a MOL csoport és az OTP csoport teljes árbevétele is, tehát itt óriási számokról beszélünk, amikor kapnak 1-2-3 milliárd dolláros bírságot, akkor azt, hát nem is azt mondja, röhögve fizetik ki, de hát nagyon kismértékű problémákat okozhat ez nekik.
Uh-huh, tehát akkor is csak inkább jelzésértékű, de hát mindenki tudja a helyét, meg nem árt mindent megfelelő körülmények között egyeztetni, hogyha jól sejtem, mármint az illeték.
A Kínában szeretnél érvényesülni.
A Kínában szeretnél, vagy ha kínai cégként szeretnél a világban, mert ugye ezt látjuk mondjuk a TikToknál is, úgyhogy kőkemény ellenőrzés az a gond.
Ez ügyben egyébként ennek kapcsán is akkor itt a lapszemlét pótoljuk, mert egy tegnap délben megjelent cikk a Népszaván, Soros György a Financial Times-on nyilatkozott arról, hogy ez egyébként egy fordulópontot is jelezhet, és szerinte előbb-utóbb, és többek között ezt jelöli fordulópontként ezt a nyomulást a kínai kormány részéről. Oké, okay, nagyon izgalmas.
Érdekes.
Igen.
Ez marha érdekes, én szerintem is, mert hogy nyilván itt beszélünk a kínai exportról, de azért azt se felejtsük el, hogy mekkora piac minden nyugati cégnek az, hogy Kínában megjelenjen, ugye? Tehát, hogy na mindegy, meglátjuk, érdekes.
Ja, oké, okay, köszönjük szépen, Géza. Jó volt ez a szeptemberi nyitóbuli. Szép napot Sziasztok, neked, ciao. Szia. Palocsai Gézával, a Jófogás és a használt autó.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online.
Nos, azt mondja, hogy jött egy-két... Igen, még jött a Soros cikken, lamentáltam egy kicsit, aztán fölébredtem, hogy mi van. Azt mondja, hogy hát elég sok hozzászólás jött a tanárokkal kapcsolatban, egy-két érdekesség. Írja egy kedves hallgató.
Azt ne olvasd be, hogy és ott van nekik a nyári szünet, ne ugassanak.
Nem, igen, ja. Van egy-kettő, amit kihagyok. Viszont egy érdekesség, hogy egy ismerős, egy hallgató ismerős, aki tesi tanár, kiderült, hogy van egy angol középfokúja, azonnal beosztották az angol korrepetálásra például. Uh-huh. Aztán mi volt itt még? Péter hallgató írt nekünk, John Buorno, mikor indul a GBS alap, a Get a Black Swan. Még sokat kell
tényleg. Mi van azzal? Hát nem úszod meg.
Hát az még készül. Aztán a útinfók vannak, azokat mindjárt elmondjuk a hírek után, és igen, átnézzük ezt a sok információt, üzenetet az oktatással és a tanárhelyzettel kapcsolatosan. Hírek után, Taribója hírei után pedig megnézzük, hogy melyek ezek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.